Pilis Csabán vagyunk a Bétel missziói otthonban. Mai műsorunk vendége Varga Gábor, Pilis Csabai Bétel missziói otthonnak a vezetője. Mivel nyaranta nagyon sok konferenciát, csendesetett táborokat szerveznek, ezért gondoltunk arra, hogy egy ilyen helynek a vezetőjét szólaltatjuk meg, hogy a hallgatók jobban megismerjék, hogy egy keresztény, evangélikus, missziós otthonban hogyan is zajlik a nyár.
Hát itt Pilis Csabán a nyár a legnehezebb időszaka az évnek, mert az iskola szünet kezdetétől egészen az iskola a kezdésig megállás nélkül szinte minden nap vannak vendégek, különböző konferenciák, különböző emberek, különböző korosztályok, sőt, időnként különböző felekezetűek is. Az a fontos számunkra, hogy lehetőleg minél több embernek adjunk lehetőséget az itt tartózkodásra.
Egy ilyen otthonban hogy zajlik egy konferencia? Az itteni vezető szervezi meg a programot, vagy akik ide érkeznek, bejelentkeznek, ők kész programmal készülnek?
Nagyon fontos, hogy ez az intézmény egy befogadó intézmény, ahol közösségek tudnak együtt lenni, úgyhogy elszakadnak az otthoni a mindennapi nyűgtől, gondtól, bajtól, és tényleg szabadon, mint egy felüdülésként is tudnak itt egy időt együtt tölteni. Mi a hátteret biztosítjuk minden ilyen keresztény közösségnek, mi mindent megadunk ahhoz, hogy csak magukkal, egymással, Istennel tudjanak foglalkozni.
Mekkora Bételnek a befogadó képessége?
100 főt tudunk alaphelyzetbe ellátni. Ez esetenként úgy is összejöhet, hogy nem egy közösség van, hanem kettő közösség van egymás mellett, mert két olyan házunk van, ahol 50-50 fő elfér, és akkor csak az étkezések alkalmával találkoznak, mert az ebédlőnk az egy terű, és mennyi 100 ember befogadására képes. Tulajdonképpen ezt az egész intézményt úgy kell elképzelni, mint egy család, aki nagyon sok vendéget fogad. Tehát mi nem egy kereskedelmi létesítmény vagyunk, ahol pénzért szolgáltatunk valamit, hanem egy nagy család vagyunk, azért is hagytuk meg az otthon nevet. Régen, amíg nem voltunk ennyire komfortosak, nagyon szerettek a konferenciázók a konyhához segíteni. A mosogatás és a utána lévő munka egy külön kiváltság volt, mert nagyon jókat lehetett beszélgetni. Az olyan, mintha otthon a család ebéd után is tud egy jót beszélgetni.
Emlegette Gábor az otthonos légkört és a családi jelleget. Úgy tudom, hogy a családtagjai is itt szolgálnak ebben az otthonban.
Igen, csak a családtagjaink vannak itt. Két külső segítségünk is van, de ők is úgy vannak itt, mint a családtagok lennének. Úgy élnek itt közöttünk. Annak idején 1991-ben, amikor itt még egy elhagyott gyermekotthon volt, és evangélikus közösségek próbáltak konferenciákat létrehozni, akkor kerültem én ide, mint spontán segítő egy nyár elején, és itt voltam végig a nyári alkalmakon, a nyári konferenciákon, és úgy alakultak a dolgok, hogy ősszel nem tudtam elmenni. Mert mindig jött valaki, hogy ők is jönnének, szívesen jönnének, mások is szívesen jönnének. Az volt a dilemmánk, hogy most befejezzük, bezárjuk, és akkor egy csomó ember kiszorul lehetőségektől zárjuk őket, vagy vállaljuk azt, hogy minden különösebb rendszer nélkül valamit kezdünk. És akkor feleségem is ott hagyta az állását, én is ott hagytam az állásomat, ide jöttünk. Lakásunk, házunk tatán megvolt még 5 évig, de szinte alig jutottunk haza, minden időnket itt töltöttük, itt alakult ki az életünk. Mi építettük tulajdonképpen fel ezt az egész intézményt, a feleségemmel ketten, aki nélkül az egészet nem tudtam volna végigcsinálni, meg nem tudnám a mai napig sem csinálni.
Lehet, hogy a hallgatókba felmerül az, hogy ez azért egy nagyon nagy áldozat egy család részéről, hogy úgymond felszámolja a régi életét, életmódját, és csak a szolgálatra teszi fel a további életét, vagy legalábbis addig, amíg az Isten engedi. Nem voltak ebben nehézségek? Ez olyan könnyen ment, mint ahogy az előbb a szavaiból kiderült?
Az egész életünket meg kellett változtatni, a régi életünk szinte teljesen abba maradt, és új életet kezdtünk. Mikor idejöttünk, egy gyermekünk volt, itt született még 2. És a 2 kicsi mellett bizony elég nagy volt ez a tehervállalkozás, amiben a feleségemnek nagy része van, és nagyon sokat vállalt ő, ahol nagyon sok a gond, nagyon sok az öröm is. És a 2 ez együtt jár, hogy a fény az árnyék nélkül elképzelhetetlen, ugyanígy van ez, hogy az öröm a gondok nélkül elképzelhetetlen, hiszen ilyen az emberi élet. Vállaltuk feleségemmel együtt, sok imádsággal, az Isten szeretetében, Isten segítségével. Ha az Isten nem tette volna lehetővé, és nem segített volna, és nem alakította volna ki az életünket, mert nekünk mindennapi életünkben társunk az Isten. Tehát minden nap az ébredéstől a lefekvésig mi Isten előtt járunk. És ez nagyon fontos, hogy az egész életünket az Isten előtti jelenlét határozza meg. Itt van velünk, itt van mellettünk, tehát rászámíthatunk mindig. De a 18 év ez bizonyította is, hogy soha nem volt olyan megoldatlan problémánk, amit úgy kellett volna lezárni, hogy na, ezt nem tudtuk megoldani. Tulajdonképpen ideiglenesen is vagyunk itt. Az egész földön ideiglenesen vagyunk. Átutazók vagyunk, nincs birtokunkban az égvilágon semmi. Mindent Istentől kaptunk, és mindent csak ajándékba kaptunk, illetve használatra kaptunk. És az egész életünk így folyik, és tulajdonképpen ezzel tudtuk a legnagyobb nehézségét is átélni.
Az, hogy ön ennek a Bétel otthonnak az igazgatója, vezetője, és a felesége is itt dolgozik, ez ad annyi fizetést önöknek, hogy meg tudnak élni?
Én azt mondanám, hogy az első szolgálója vagyok ennek az intézménynek, mert Isten a vezetőnk. Hogy meg lehet-e élni? Ez tulajdonképpen egy életmód. Az egész életünket erre tettük föl, és az első szögtől az utolsó szögig tulajdonképpen tulajdonunként használunk, tulajdonunként kezelünk, tulajdonunként becsülünk meg. És nálunk nincs az, hogy külön konyha, külön kassa, ami azt is jelenti, hogy én a 18 év alatt gyakorlatban még úgy fizetést nem vettem föl, hogy én most azt kiveszem és beteszem a pénztárcámba. Nem, nálunk az van, hogy a feleségem, aki a könyvelést is végzi, ő naponta, napra készen mindig megcsinálja a könyvelést, és akkor így tudjuk, hogy mennyi pénzünk van, ami azt jelenti, hogy a mennyi pénzünk van az intézményre. Tehát nincs az, hogy gyűjtögetés, meg majd holnapra teszünk félre. Nem, nem. Mára legyen, holnap majd meg lesz úgyis a szükséges, mert az Isten biztos, hogy fog megoldást adni, biztos, hogy ad lehetőséget. Ez nem azt jelenti, hogy tékozoltunk, nyakló nélkül szórtuk a pénzt, mert minden fillért meggondolunk, hogy hova költünk, mire költünk, azzal a gondossággal, amit az Isten ránk bízott.
Amit ön az előbb elmondott arról, hogy hogyan viszonyul az anyagiakhoz, arról talán a hallgató azt gondolja, hogy hát igen, egy egyedülálló ember ezt bátran felvállalhatja. No, de hát önnek gyermekei is vannak. A gyermekei jövőjéért sem aggódik?
Nem aggódom a gyermekeim jövőjéért is, mert ők is ugyanúgy Isten gyermekei, ahogy én vagyok. Csak az Istenbe bízhatunk, ugyanúgy a gyerekeimet is csak az Istenre tudom bízni. Persze ez nem egy felelőtlen szülőnek a mondatai, ne tessék azt hinni, hogy nem törődünk a gyerekünkkel, törődünk a gyerekünkkel, gondokat okoznak bizony, és aggódunk értük, de hiába aggódunk, ha az Isten nem segít rajtunk, akkor csak egy példa, egy vírus, és már meg is halhat egy gyermek. És mit tud tenni egy szülő? Azon kívül, hogy hordja a pénzt az orvosokhoz, valami keveset tud tenni. Ha Isten nem segít, és nem akarja megtartani azt a gyermeket, akkor a szülő nagyon keveset tud érte tenni. Tehát tulajdonképpen ilyen tekintetben nincs aggódás. Természetesen rengeteget imádkozunk, hogy a gyerekeink olyan úton járjanak, olyan úton éljék le az életüket, amit mi elképzelünk, amit mi jónak tartunk. Ők még ezt talán nem is tudják elképzelni, nem is tudják jónak tartani, mert hiszen látják itt a nehézséget, és bizony látjuk a gyerekünkön, hogy nekik is ez sokszor problémát okoz, de azt is látják viszont, hogy a mi problémáinkat Istennel tudjuk megoldani.
Ezek szerint nagyon fontos, hogy a keresztény szülőknek az élete példa legyen a gyermekek számára?
Feltétlenül. Itt a világ nagy problémája, az ifjúsági magán viseli ezt, hogy mik a példák. Sajnos a példák nagyon rosszak. A keresztény világ egyre inkább visszaszorul, a keresztény világ egyre inkább elvilágiasodik, és egyre inkább azok az értékek kezdenek előtérbe kerülni, amik nem keresztény értékek. És nagyon rossz az, hogyha az ember bizony azt látja, hogy az ifjúság nem becsüli meg a régi értékeket, nem becsüli meg a felnőtteket, nem becsüli meg a saját életét sem. Csak más nem mondjak, a dohányzás. Elképesztő és elszomorító az, amikor keresztény szülők, keresztény gyerekei úgy füstölnek, mint egy gyárkémény. Ami egy szörnyű dolog, hiszen az Istentől kapott egészségüket rontják, akik betegen születnek, vagy betegen élik le az életüket, hálásak lennének azért, hogy egészségesek legyenek, ők pedig rongálják az egészségüket. Egy szomorú dolog. És ezt nem látják más, csak a példa. Példa az nagyon sokat jelent.
Szeretnék még a személyes életére rákérdezni. Nagyon sokat beszélt a szolgálatáról, arról, hogy ez egy életforma, a családdal együtt, feleségével együtt vállalták ezt. De nagyon érdekelne, hogy ön hogyan indult az életbe, keresztény családba született?
Igen, vegyes keresztény családban apám katolikus volt, anyám református. Testvéreim között úgy oszlott meg a felekezethez tartozás, hogy a lány az anyámat követte, a fiúk pedig apám egyházába került. Ami gyerekkorban volt csak érdekes, mert a későbbiek folyamán már kamaszkortól, amikor az ember a saját világába, saját eszével próbál kutakodni az Isten után, bizony nem kaptam magyarázatot. És nagyon sokat kallódtam, nagyon sok rossz dolgot végigcsináltam, de valahogy Isten mindig kihozott, és most utólag visszagondolva tudom azt, hogy Isten tulajdonképpen születésemtől kezdve a tenyerén hordozott, mert belengedett ugyan mindenbe, amiben én bele akartam menni, mert végül saját döntésem volt, de megmentett mindig, amikor olyan helyzetbe kerültem volna, hogy az már veszélyes. És amikor felnőttként kerültem olyan helyzetbe, hogy nem tudtam, hogy mit csináljak, amikor a fölépített egzisztencia pillanatok alatt összeomlott, amikor a családi életünk is konfliktus helyzetbe került, akkor volt az, hogy na most mit tegyünk, hát akkor forduljunk Istenhez. És az volt az érdekes, hogy volt egy este, amikor nagyon kétségbe voltam esve, nem tudtuk a feleségemmel, hogy mi legyen a további életünkben. És azt mondtam a feleségemnek este, hogy én elmegyek egy templomba, és megkérdezem az Istent, hogy miért történik ez, ami történik, és mi legyen velünk. Egyetlen templomot nem találtam nyitva, egyetlen templomot nem tudtam bemenni. Viszont érdekes módon pár nap múlva jött valaki, egy kollega, aki hozott egy Cseri Kálmán kazettát, és meghallgattam. Aztán előkapartam egy régi Bibliát, amit soha nem tudtam igazán használni, mert nem volt érdekes számomra, hiába próbáltam elolvasni, és akkor valahogy kezdett mondani nekem valamit a Biblia. És tulajdonképpen ez volt az az idő, amikor úgy fordultam Isten felé, hogy Isten hívott. A Bételben még egy nagyon fontos dolog van az életemben. Amikor Isten felé fordultam, nagyon akartam azt, hogy valami módon az Isten szövetségébe bekerüljek. Hogy Istennel valami olyan személyes kapcsolatot tudjak kialakítani, mert tudom a visszajelzést, ami kézzelfogható visszajelzés. És nagyon sokszor elmentem ismerős lelkészeknek az Isten tiszteletére, és valami módon Isten mindig megakadályozta, hogy én úrvacsorát vegyek. Olyan is előfordult, hogy én voltam az, aki előtt az ostja elfogyott. Még ma is meghatódok azon a pillanatban, amikor úgy megdöbbentem, hogy Isten valahogy nem akar engem. És amikor itt Pilis Csabán jártam, 91-ben, akkor Isten tiszteleten valahogy úgy oda vonzott az Isten az oltár elé, és akkor úrvacsorát vettem. És az a pillanat volt, amit soha nem fogok elfelejteni, és talán ez a legnagyobb ünnep az én életemben, amikor ennek az úrvacsorának az évfordulója van, mert ez az első úrvacsora volt az, amikor úgy éreztem, hogy na, mostantól Isten gyermeke vagyok. Elfogadott és szövetséget kötött velem. Tehát hozzátartozom. Minden perc értékes az ember életében. Sokszor végig gondolok most, hogy 60 fölött, hogy mik is történtek. Tulajdonképpen boldogan értem az eddigi életemet, és annyi sok szép dolog van, hiszen az ember mást nem tesz, csak körülnéz, és millió szín a fákon, a virágok tömkelege, az a sok csoda, amit az Isten létre tudott hozni, vagy csak a napfény melege, ami egyszerűen utánozhatatlan, és az ember nem tudja megcsinálni, és ez Istentől kapja. Ez mind olyan csodálatos dolog, ami az ember életébe tulajdonképpen boldogságot hoz. Lehetne rengeteg dolgot mesélni, meg tudnék beszélni. Sokszor szeretnék is rádöbbenteni az embereket arra, hogy egyszerűen nézzetek körül, hát itt éltek, és nem vagytok boldogok. Miért nem vagytok boldogok? Hiszen Isten mindent megad nektek.
Úgy tudom, hogy kötődik valamilyen szinten a zenéhez, és zenész is volt valamikor.
Igen, gyerekkoromtól kezdve zenéltem. A háború után úgy kerültünk kapcsolatba a zenével, hogy anyám ellátott egy idős zenetanárnőt, akivel nagyon kalandos módon ismerkedett össze, és mivel az élet egy részét nálunk töltötte, nálunk élt, nálunk kosztolt, egészen haláláig, ezért minden gyereket megtanított zongorázni. Aztán később középiskolába is tudtam a zenét folytatni, igaz, hogy akkor nem zongoristaként, mert volt jobb zongorista, és az iskolai zenekarba dobos kellett, és akkor én inkább megtanultam dobolni. Egy koncertfúvós zenekarba is bekerültem a katona idő alatt. Nagyon jó volt ezért a katonai életem is, csodálatos volt ez az egy év tele élménnyel. És amikor leszereltem, utána nem tudtam, hogy igazából mit akarok csinálni, viszont nagyon sok barátommal együtt szereltem le, akik a vendéglátónál tudtak elhelyezkedni, és így én is ott helyezkedtem, és jó néhány évig vendéglátó zenészként kerestem a kenyeret, úgy is éltem. Úgy ismerkedtem a feleségemmel is, meg hogy tatára kerültem, és akkor hagytam abba, amikor összeházasodtunk. De azóta is nagyon szeretem a zenét, és ha tehetem, akkor nagyon sokat hallgatok.
Az sugárzik önről és a feleségéről, hogy nagyon szeretik egymást.
35 éve vagyunk házasok, és nekem az Isten egyik talán a legnagyobb adománya ő, és az, hogy 35 év után is még ugyanúgy tudjuk szeretni, vagy még jobban, mint a megismerkedésünkkor és a házasságunk elején. Egy nagyon fontos dolog, hogy 18 éve minden percünket együtt töltünk, hiszen egy ilyen van a munkahelyünk is, az otthonunk, minden. Ez egy Istentől kapott ajándék, egyáltalán, hogy ilyen feleségem van, hogy így tudunk együtt élni, hogy szeretni tudjuk egymást, hogy gyerekeket tudtunk fölnevelni. Ez egy olyan csoda számomra, amit nem tudok eléggé meghálálni az Istennek, nem tudok eléggé hálás lenni ezért. Feleségem nélkül nem is tudnám az életemet elképzelni. És számomra egy csodálatos érzés az, amikor bárhol csak ránézek, meglátom, és valami melegség önti el a lelkemet, hogy ő van.